Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint szól hozzánk Máté evangéliumából, a 21. fejezet első 9 verse alapján a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának: íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt. Ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltozta: Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amen. Ez Isten igéje. Krisztusban szeretett drága testvérek, színház az egész világ, mondotta Shakespeare, a nagy drámaíró, de tulajdonképpen nem egy pontos megfogalmazás ez. Szeretném ezt most pontosítani. Színház az egész világ, az Isten világa, és az Isten színháza ez a világ. Isten világa és az Isten színháza. Az történik itt, ami csodálatos isteni forgatókönyvben megiratott. Az Ószövetség lapjain, és beteljesedett, színre vitetett, mondhatnám így, az Új Szövetségben, Krisztus történetében. Mondhatjuk ezt, hogy meg a nagy világméretű színdarabnak, isteni színjátéknak, ahogy más költők, drámaírók adtak címet ennek, ennek a szerzője az Isten. A rendezője és egyben főszereplője Jézus Krisztus. A kérdés, hogy mi emberek, mi éppen most élő emberek, hogyan leszünk nézőből szereplők? Hogyan kerülünk oda a színpadra, és milyen szerepet játszunk? Erre a kérdésre keresünk most a választ, és ezt a nagyon jól ismert történetet, ezt a világvasárnapi történetet, amit ilyen tradicionálisan megszoktunk ünnepelni, ezt most szeretnénk személyesen igazán közelhozni hozzánk, adja Isten szent lelke, hogy ez megtörténhessen. Tehát, kedves testvéreim, a darab rendelkezésre áll, megszületett, Isten megtervezte, az ő terveiben, az ő forgatókönyvében, ahogy mondja ezt a Zsoltáros, meg mondják sok helyen a Szentírás írói, már a napok is, az órák, a percek, minden meg volt előre tervezve. Ha ez így van, akkor csak az a kérdés, hogy hogyan valósul ez meg minnyájunk életében. Jézus a rendező, és egyben a főszereplő, mondottuk. Ebben a történetben, amit most felolvastam, és jól ismerünk, tapasztaljuk ezt, látjuk, hogy Jézus az, aki mozgósítja a tanítványokat, ahogy a rendező elmondja, hogy hogy képzeli el, kinek hova kell állni a színpadon, kinek hogyan kell a szerepét eljátszania. Jézus már a tanítványok előtt gondoskodott a kellékekről is. Mert úgy küldi a tanítványokat, hogy menjetek el abba a házba, így és így találjátok meg, és ott majd valakitől így és így kérhetitek el, még a jelszót is megadja, az Úrnak van szüksége rá, így tudjátok megkapni azt, amit kértek. Jézus egy ószövetségi proféciából veszi a forgatókönyvet. És hogy egészen biztos, hogy annak idején Zakariás tényleg arra gondolt, vagy nem gondol, de a Szentlélek úgy íratta meg vele a proféciát, hogy az majd Jézusra vonatkozzon. Olyan apró nyuanszokra is oda kellett figyelnie, hogy például nem egy szamár van ott, hanem kettő. Van egy anya állat, és van a kis csigolya. Ez külön a proféciában elhangzik. Látszólag egy mellékes, egy nem igazán értelmezhető momentum, hogy hát van ott egy szamár csikó is. De ez azért van, hogy amiről a proféta beszél, az az, ami majd Jeruzsálemben az Úr Jézus rendelkezésére fog állni. Itt kicsit nyomon tudjuk követni, tetten érhetjük a Szentlélek munkáját, aki a Szentírást ihlette, és valóban úgy íratta meg, hogy abban minden a megfelelő helyre kerüljön, és a megfelelő időben, hogy úgy mondjam, aktiválódjon. Most, kedves testvéreim, menjünk vissza a történethez. Jézus a rendező és a főszereplő egyben tulajdonképpen úgy játssza el ezt a szerepet, olyan szugeszi erővel, hogy megmozdul a város. Hogy jön szinte a semmiből, persze már 3 éven keresztül sokat hallottak róla, sokan hallottak róla, és most egyszerre egy emberként, senki sem adta ki a parancsot, senki sem mondta meg, hogy kinek hova kell állnia, és hogy pálmaágakat kell majd vagdosni, és a ruhánkat az útra kell teríteni. Nem volt semmi így előkészítve, és mégis olyan csodálatos erővel tudta a főszereplő a szerepét játszani, hogy megmozdul a nézőközönség, föltoldul a színpadra, és hát ünneplik az érkező Krisztust. Mondhatnánk, hogy ez egy tökéletes darab, tökéletes a siker, átmegy az üzenet, a tömeg érti a darabot, és együtt kiáltják az ószövetségi zsoltárt, amelyik egyértelműen a messiás érkezését jövendőli meg évszázadokkal Krisztus előtt, Hozsánna a Dávid fiának. Van olyan evangélium, Lukács, amelyik leírja még azt is, hogy a gyerekek is ezt kiáltják. Olyan gyerekek, akik még talán írni, olvasni sem tudtak, és a lélek megmozdította őket is. Kedves testvéreim, Jézus a legtökéletesebb rendező, és a legcsodálatosabb, legszuggeszívebb előadó főszereplő. De azért kérdezzük meg, hogy mi volt a rendezői szándék? Egészen biztos, hogyha az evangéliumi történetben egy kicsit visszamegyünk, hogy megnézzük a szakmabelieket, a színi kritikusokat, kik ezek? A fariceusok és a szaduceusok, az írástudók. Egészen biztos, hogy nem ezeknek a szakmai korifeusoknak készült ez a darab. Hiszen a vallási vezetők ezt a darabot már előre kipontozták. Előre levették, lehúzták, mindent elmondtak róla. Az elmúlt vasárnapon éppen arról beszéltünk, hogy hogyan támadták meg Jézust, a Jézus per, ugye, már ott elkezdődött. Ők már akkor kimondták a halálos ítéletet. Mondhatnánk így, hogy náluk Jézus leszerepelt. Vége kiesett. Nos, kedves testvéreim, Jézus szándéka talán akkor a 3 éven át megdolgozott tömegek felvonultatása lett volna? Hogy bizonyítsa népszerűségét? Talán azt akarta elérni ezzel a virágvasárnapi bevonulással, hogy szemben ezekkel az elitekkel, ugye, ahogy szoktuk ugye mondani, az egyszerű embereknek, a népnek a hangját erősítse föl, és őket hozza helyzetbe? Hát a közéletben, a mindennapi életben ilyen is van, olyan is van. E között örlődünk ugye mi átlag emberek, hol egy alulról kezdeményezett forradalom, hol egy fölülről indult reform, vagy valami között szenved az emberiség. Most, kedves testvéreim, Jézus egyiket sem akarta. Ő, mint a rendező, sem a szakmát, sem a népet nem akarja maga alá gyűrni, ahogy ezt a sztárok teszik, akik a nép vállán fölkerekednek, fölemelkednek, vagy az eliteknek a kapcsolatait használják föl arra, hogy nagyok legyenek. Jézus egyiket sem teszi. Jézus vitathatatlanul elnyeri a közönség díjat, mondanánk így, de a színdarab nem ér véget ezen a ponton, itt a csúcsponton. A fő szereplő nem söpri be az elismerést, a díjakat. nem tekinti zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, fogalmazott így Pál apostol, aki későbbi visszatekintéssel ugyanerről beszél. Erről a virágvasárnapi bevonulásról, ahogy ezt olvastuk ugye az oltár előtti igében. Jézus nem tekinti zsákmánynak, nem használja ki, hogy egyenlő az Istennel, hogy elérte az emberileg elérhető legmagasabb népszerűségi fokozatot, azt, amelyik mind a mai napig tart, amit nem lehetett eltörölni. Akkor sem, hogy a Beatles együttes tagjai valamikor a 60-as években kimondták, hogy ők már népszerűbbek, mint Jézus Krisztus. No, de térjünk vissza az igénkhez. A szerző és a rendező, tehát az Isten, az Atya Isten és a Fiú Isten együtt egy egészen másféle katarzist készít elő. Egészen másfelé akarja futtatni ezt a színdarabot. Hogyan lehet, tényleg történhet az meg, hogy egy-egy színdarabot nézve esetleg az ember egyre inkább lelkesedik, és egyszer csak jön egy hideg zuhany, meghal a főszereplő. Vagy valami olyan borzasztó bűnt követel, vagy olyan dolog történik, ami miatt egyszerre az egész nézőközönség ellenkezőjére fordul. Hát a felnőttes néző számára valóban ez a darab megbukott, hiszen a következő pillanatban Jézusnál ott látjuk, amint fölborogatja a templomban, a templom előterében a vásározók asztalait, és így tovább. Tehát egy nem igazán kedves személyiséget látunk, de ami még ennél is rosszabb, hogy ott áll tehetetlenül a főpapok előtt és a Pilátus előtt megkötözött kézzel, és végül kiszenved a kereszten. Most a felületes néző számára nagypéntek, nagy bukás. De megint csak vegyük most elő Pál apostolt, aki a lekcióban, az oltár előtt ígében, mintha így szólna hozzánk, láss, ne csak nézz, ne csak néző legyél, láss a kulisszák mögé, lásd meg és értsd meg, hogy mit történik ebben a színdarabban, és mi miért történik. Pál maga is sokáig csak néző volt. Ott volt az elitek között, hiszen ő is rabbi volt, farizeus volt. Krisztus passióját ő még talán nem láthatta, talán nem is volt akkor éppen Jeruzsálemben. De nem sokkal ezután végignézte István első vértanúnak a megkövezését, az első keresztjén embernek a halálánál, kivégzésénél segítkezett. Elvakultan üldöztek Krisztust a követőiben. Minden egyes keresztjén megölésével Krisztust akarta újra és újra keresztre feszíteni. Így örjöngött Pál, és így üvöltött be, vagy sipolt, fütyült, mint ahogy szoktuk ugye az érzelmeinket kifejezni, a nem tetszésünknek hangot adni, ha a darab nem tetszik nekünk. Pál mindent megtett, hogy lerontsa Jézusnak a személyét, személyiségét, művét a keresztjén követőkben. De Jézus, a főszereplő, kiszólt a színpadról. Manapság vannak olyan modernebb színi előadások, ahol a színpadnak van egy ilyen hosszú kifutója a nézőközönség közé, és a szereplők keresik a közvetlen interaktív kapcsolatot a nézőkkel. Nos, Jézus ezt már 2000 évvel ezelőtt alkalmazta, képletesen szólva, ki szól a színpadról? Megszólítja ezt az örjöngő nézőt, Pál apostolt, illetve hát akkor még Saulnak nevezzük őt. Megállítja őt. Elveszi a látását, pontosabban azt a látását, amivel csak nézett, de nem látott a kulisszák mögé. 3 napig vak Saul, vagyis a későbbi Pál, és 3 nap múlva új látásra támad fel. Mondhatjuk, hogy Pál 3 napra meghal, és 3. nap feltámad. Vagyis a főszereplő maga mellé vette őt, és azt mondta, ezentúl velem fogod ezt tenni. Hogyan is szól az a mennyei szózat? Jézus azt mondja neki, hogy megmutatom neked, hogy mennyit kell szenvedned az én nevemért. Kedves testvérek, értjük, hogy a színdarab akkor éri el a célját, hogyha és akkor valósul meg az igazi katarzis, nem akkor, amikor azt halljuk, amit akarunk, és amit mi beleképzelünk, hanem amikor egyszerre érezzük, hogy a főszereplővel együtt emelkedünk, hogy vele azonosulunk. Most, kedves testvéreim, Pál ezek után arra teszi fel az életét, a damaszkuszi úton való találkozás után, hogy a Krisztus dráma impresszáriója legyen. Vagyis, hogy mindenképpen mindenkihez eljutassa ezt az evangéliumot, és ebben tökéletesen sikerült megvalósítani az isteni tervet, hiszen Pál apostol levelei és az egész munkássága mind a mai napig hatnak, és közvetítik a mi Úrunk Jézus Krisztusnak a evangéliumát. Ezek után, most, hogy így belátunk a kulisszák mögé, a kérdés mindig az, ha eljövünk a templomba, mindig az a kérdés, nem az, hogy a lelkésznek hogy sikerül megbirkózni egy textussal, és milyen előadást produkál, hányszor van nyelvbotlása, hanem az itt a kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk, mi velünk mi történik. Fölkerülünk-e a színpadra, azonosulunk-e a főszereplővel, vagy nem. Kedves testvéreim, vihetünk többféle szerepet itt a gyülekezetben a Jézus Krisztushoz való viszonyunkat illetően. Lehetünk, kezdjük itt, alkalmi nézők, akik valahogy betévedtünk ide. Előfordul az ilyen összeveredő tömeg. Itt Erdőkertesen egy istentiszteleti gyülekezet mindig egy kicsit ilyen. Amikor bejövünk, ilyenek vagyunk. Egy összeveredő tömeg. Én nem tudom, hogy kit mi hoz ide. Van, akit ugye régi szokás szerint ugye a nagyszülők a gyereket kergették a templomba, ők már szerve nem biztos, hogy eljöttek, de a gyerek menjen és legyen megkonfirmálva, mert különben nem lesz megeskedve, stb. Ismerjük ezeket az attitűdöket. Tehát amikor összeveredik egy tömeg, hát persze van olyan, aki azért is jön, hogy az evangéliumot hallgassa, nagyon remélem, hogy ez a többség. De azért valljuk meg, amikor belépünk itt a templom ajtón, akkor egy összeveredő tömeg vagyunk. Velem együtt. Jövök azzal, hogy mit felejtek otthon felejtettem a népsort, itt derül ki. No, szóval egyáltalán nem az foglalkoztat, hogy mi fog történni itt a szószéken. Na, nem részletezem, ilyenek vagyunk mi alkalmi nézők. Ez még nem baj, itt kezdődik a darab. Aztán vannak megfizetett statiszták, akik valamilyen külső más érdekből kerülnek oda. Jeruzsálemben voltak ilyenek, talán mondhatom, hogy Júdás is ilyen volt. Na, őt aztán jól megfizették. Persze nem a rendezői oldalról fizették őt meg, ő valahogy suranó pályán került be, ugye tudjuk. És a római katonákig, akik szintén ott voltak, hogy aztán nyilván a zsoldjukért megdolgozva végrehajtsák az ítéletet Jézuson. Erdőkertesen is lehetséges ilyen, akit esetleg megkérünk arra, hogy csinálja meg a tetőt, ha beázik, megfizetjük, de semmi köze neki tulajdonképpen a gyülekezethez, meg Jézushoz. Attól még résztvevője valamilyen formában a gyülekezeti életünknek. Lehetünk mi is ilyen statiszták, gyülekezeti tagként is, de egészen kívülállóként is. Tömegemberek, statiszták. Aztán lehetünk háttérszereplők. Azt hiszem, hogy a legtöbben ilyenek vagyunk, a háttérben gondolkodók és gondoskodók. Ugye Jeruzsálemben ilyenek lehettek a szamarat kölcsönadók, vagy az úrvacsorát előkészítők, akik rendelkezésre bocsátották az úrvacsora termét, és még ki tudja, fantáziájára bízom, hogy ki mindenkit tudnánk ebbe belesorolni. Erdőkertesen pedig talán azok a tisztségviselők, akiket most fogunk beiktatni. Ők azért már valamilyen formában elkötelezetten vállalnak valamit Jézus mellett. Na de ez még csak egy vállalás. Itt még nem biztos, hogy azért, mert valaki megkapta a presbiter címet, azért még valóban egészen közel kerül Jézushoz. Feladat az, hogy valahogy ezt a szerepet, ezt a háttérszerepet, vagy mellékszerepet, ezt egy kicsit közelebb vigyük Jézushoz. És legyünk mondjuk epizódszereplők, akik egy időre reflektorfénybe kerülnek. Jeruzsálemben ilyenek voltak a tanítványok, vagy éppen az a cirénei Simon, aki nem akart semmiféle szerepet vállalni, de aztán amikor ott találkozott a keresztjét vonszoló Jézussal, akkor fogták a keresztet és ráhelyezték, és ő kellett, hogy vigye a keresztet. De onnantól kezdve valószínűleg megváltozott az élete, és epizód szereplőből egészen közel került a főszereplőhöz. Ezt testvérem, itt erdőkertesen, hát ilyen epizód szereplők az igehirdetők, akik erre a szószékre bármikor is följönnek, a felolvasók, akik olvassák a lekciót, normális esetben ma éppen nem, vagy a liturgiában bármilyen szolgálatot végzők, tehát mi vagyunk az epizód szereplők. És ez nem lebecsülés, nem is fölértékelés, ez egy helyzet megállapítás. Drága testvér, most ebben a pillanatban eldöntheted, megállapíthatod, meg átgondolhatod, hogy te rád vajon melyik szerep illik. Te vajon milyen státuszban vagy stádiumban vagy itt a isteni színjátékban. Most kedves testvéreim, ez a világvasárnapi felvonulás történik meg közöttünk, erdőkertesen, itt vasárnapról vasárnapra. Ezt követik a nagyheti felvonások, a felvonulások és felvonások egymást követik, ugye? Hétfőn Betánia, kedden Júdás árulása, szerdán is történik valami, csütörtökön az utolsó vacsora, nagypénteken Krisztus keresztre feszítése, szombaton eltemetése és a feltámadás napja húsvétkor. Eljön az ideje, amikor a főszereplő mellé kerülünk ebben a felvonulásban, ezekben a felvonásokban. Főszereplő mellé kerülünk pozitív vagy negatív szerepben. Döbbenetes, hogy nem egy kereszt áll a Golgotán, hanem három. És ennek a három keresztnek úgy van üzenete, ahogyan ott nagypénteken a rajta szereplők megszólaltak. A két lator. Az egyik, aki a főszereplőhöz viszonyítva egy támadó, egy agresszív, egy önző, még ott is a saját életét menteni akaró, és a másikat vádoló, Krisztust vádoló, Krisztussal ellenséges alapállást vesz föl a kereszten, a másik oldalon pedig a bűnét bánó lator, aki nem csak néz, hanem lát, meglátja a főszereplőben az ő megváltóját. És ezért tud így, ezért mondja így azt az egymondatos szerepét, epizód szerepét, aminek mindegyikünk ajkáról el kéne hangzania. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Most, kedves testvéreim, ez az a mondat, amire a főszereplő személyesen neked és nekem válaszol. Bizony, mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Eljött már ez a pillanat? A te életedben, az én életemben? Szoktuk megtérésnek nevezni, újonnan születésnek nevezni, nevezhetjük bárhogy, eljött az a pillanat, amikor oda kerültél a főszereplőhöz, test közelbe, és élet-halál kérdése dőlt el számodra. Drága testvérek, ezt a szerepet nem a rendező osztja ki, hanem mi magunk választjuk meg. Jézus személye ma is állásfoglalásra késztet minket, mellette vagy ellene döntünk. Harmadik út nincs. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézusunk, köszönjük, hogy ma is alázatosan, rangrejtve érkezel közénk. Ma is lehet téged megcsúfolni, kigúnyolni, ahogy ezt teszik sokan hivatásosan szinte, különféle médiumokon keresztül. És tesszük mi is, amikor bár keresztjének nevezzük magunkat, de az életünk csak egy karikatúra, mert nem téged követünk, nem téged tükrözünk. Urunk, ma bevonultál közénk, egyszerűen alázatosan, és talán egyikünk, másikunk számára most érkezett el az a pillanat, amikor szívében, lelkében kimondhatja ezt a mondatot. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor dicsőségesen eljössz a te országodba. Adunk ezt a pillanatot megragadni, nem elszalasztani. Adunk, hogy ez a katarzis megvalósuljon minnyájunk életében. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.